Heti gazdasági figyelés.
Óriásiak az árkülönbségek a szerbiai városok között. Szabadkán például egy tejtermék országos rekordot tart, mégpedig a kajmak. A szerbiai krémsajt az Északbácskai városban 1600 dinárba kerül, amíg más helyeken 1200-ért kapható, derül ki a Köztársasági Statisztikai Hivatal legfrissebb felméréséből. A február elején végzett kutatás a piac és bolti díszszabásra is kiterjedt. Hegedűs Erika köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. Ami a piaci árakat illeti, Novi Pazarban 900 dinárért 1 kiló sajtot lehet kapni, Králjevóban már 2 kilót. Az országban Belgrádban a legdrágább a krumpli kilója 150 dinárba kerül, míg Leszkovászban a legolcsóbb, ott 70 dinárt kérnek 1 kiló burgonyáért. A bab árrekordját Novi Pazar állította fel, ahol a piacon akár 650 dinárt is el kell különíteni 1 kilóért. Míg Zajcsárban ennek egy harmadába kerül. A körte pedig Sabacban a legdrágább 330 dinár a kilója, míg Branyeban és Králjevóban 200 dinár az ára. A pont kilója a belgrádi, az újvidéki és a pancsovai üzletekben 930 dinár, a nissiek viszont 640-ért megkapják. Fejenként mintegy 6000 euróval tartozunk a világnak. Szerbia újabb 200 millió euróval növelte az államadósságát, miután 15 éves lejáratú államkötvények értékesített 5%-os hozam mellett. Az államadósságkezelő hivatal szerint az ország teljes adóssága jelenleg meghaladja a 39 milliárd eurót. A gazdaság teljesítményéhez viszonyítva az adósság aránya 45% alatt van, ami nem számít magasnak. A lakosságra lebontva azonban ez azt jelenti, hogy minden egyes polgára átlagosan mintegy 6000 euró adósság jut. A közgazdászok szerint nem csak az a kérdés, mennyi hitelt vesz fel az ország, hanem az is, mire fordítja azt. Hosszú távon a gazdaságot érintő beruházások indokolhatják az eladósodást, a bizonytalan megtérülésű projektek azonban kockázatot jelentenek. A legtöbb közgazdász szerint az államnak elsősorban az alapvető infrastruktúrára, valamint az oktatásra, az egészségügyre és a közszolgálatokra kellene összpontosítania. A költségvetési tervek ugyanakkor továbbra is jelentős közberuházásokat irányoznak elő. Ezek között szerepel a jövő évi világkiállítás megrendezése, valamint a nemzeti stadion megépítése is. Az elemzők arra is figyelmeztetnek, hogy a jövőben előre nem látható kiadások, például egy esetleges újabb energiaválság tovább növelheti a költségvetés terheit. A heti gazdasági figyelőben beszámolunk a Prosperitáti Alapítvány mentor programjának záró rendezvényéről. Folytatjuk az önkormányzatok beruházásainak ismertetését, ezúttal Nagykikindán, Óbecsén és Magyarkanizsán jártunk. A fogyasztóvédelmi mellékletben a sérült műszaki áruk visszaváltásáról beszél a szakember. A vállalkozói rovatunkban temerini táplálkozási tanácsadót mutatunk be. Az idegenforgalmi mellékletünkben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban Szabadka belvárosának műemlékvédelmi épületeit járjuk körbe. És beszámolunk a zombori Szent István templom orgonájának felújításáról is. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltetük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Zorai Éva, Konya Kovács Otília, Zórár Cservenyák Anetta, Csubrilo Zoltán, Orsovai Bibianna, Móricz Éva, Horváth Csaba és Bozsidár Nikolic nevében tartalmas időtöltést kívánok.
Itt az Újvidéki Rádió.
Gazdasági figyelő.
Lezárult a vajdasági mentorprogram 5. évada. 4 hónap alatt 67 vállalkozó kapott szakmai támogatást tapasztalt kollégáktól. A gálán idén is több kategóriában osztottak díjakat, ugyanakkor bemutatták a mentorprogram újabb ágazatát, vagyis az élelmiszeriparra kiterjedő Rohonczi Gedeon mentorprogramot, valamint a vajdasági virtust, amely pedig a diákok ötleteit támogatja. Zorai Éva beszámolója.
A vajdasági magyar közösség az elmúlt másfél évtizedben olyan sztereotípiákat bontott le, mint hogy a magyar magyarnak a farkasa, vagy hogy a magyar és a szerb nép ős ellenségek. Ezeknek a sztereotípiáknak a felülírása vezethetett a mai sikeres együttműködéshez a két ország között, mondta Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke.
Sikerült nekünk az, ami nagyon keveseknek, történelmi megbékélésnek hívjuk. Azt mondtuk, hogy a bűnnek nincsen nemzetisége, nincsen bűnös nemzet, csak bűnös cselekedet. És tovább mentünk, lefordítottuk ezt a gazdaság nyelvére. Ez a két dolog, azt gondolom, hogy két fontos alappillére, alapköve volt a gazdaságfejlesztési programnak, annak, hogy ma Szerbia és Magyarország vonatkozásában gazdasági együttműködésről, energetikai biztonság együttműködésről és kölcsönös megerősítésről, közös infrastruktúra projektekről és magyarországi vállalkozások szerbiai térnyeréséről, lásd MOL, beszélhetünk. 10 éve mi vajdasági magyarok egy nagyon komoly közösségen belüli vitára kezdtünk el pontot tenni, és kezdtük leépíteni azt a sztereotípiát, hogy mi vajdasági magyarok olyan kis közösség vagyunk, ahol nyoma sincs a tehetségnek, és vesztésre vagyunk ítéltetve. A gazdaságfejlesztési program 10 éve, a sorsfordító 10 év, amit nem régen ünnepeltünk, alias a Prosperitáti Alapítvány születésnapját. Ez a sorsfordító 10 év bizonyította, hogy igenis van életképes vajdasági magyar vállalkozói réteg, közel 3000 vállalkozás és 700 újat is sikerült elindítani. Gazdálkodói réteg saját elképzelésekkel, ötletekkel, annak a megvalósításához szükséges képességgel, kitartással, önbecsüléssel, önrészbiztosítási képességgel. Magyarul van egy olyan rétege a vajdasági magyar közösségnek, aki gazdaságilag is versenyképes, és nem csak magának, nem csak a családjának, hanem több mint 15 ezer vajdasági magyar családnak biztosítani tudja a perspektívát, a jövőt, a szülőföldön maradást.
Az utóbbi időszakban azt is sikerült bizonyítani, hogy a vállalkozók egymást is tudják segíteni a fejlődésben. Ennek legjobb példája a Mentor program, mondta Juhász.
Sejtottunk 2019-ig, amikor azt kezdtük el bizonygatni, és azt a sztereotípiát kezdtük el lebontani, hogy a vállalkozás az egy egyéni műfaj, hogy a vállalkozónak a profit kizárólag a fontos, és hogy a vállalkozók nem ismerik a közösségnek a fogalmát. Mára sikerült bizonyítanunk, hogy a vállalkozói közösséget is építettünk, hogy egymással együtt tudunk működni, tudjátok egymást segíteni, meg tudjátok osztani a tudást, a tapasztalatot. Azok, akik a közösségtől többet kaptak, és a vállalkozói úton tovább jutottak, azok le tudtak nyúlni, hátra tudtak fordulni, kezet tudtak nyújtani azoknak, akik az út elején jártak vagy járnak. Ezt hívjuk Kárpát-medencei mentorprogramnak, az is, mint a gazdaságfejlesztési program Vajdaságból indult el, és az egész Kárpát-medence fontos nemzetpolitikai eszközévé nőtte ki magát, köszönhetően a Vajdasági Magyar Szövetségnek, a Prosperitáti Alapítványnak, Külgazdasági és Külügyminisztériumnak és a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak. Azt gondolom, hogy ezek olyan eredmények, amikre méltán lehetünk büszkék. Abból az 1000 vállalkozóból ez a 7 év alatt, az 5 évad alatt körülbelül 1/4 vajdasági vállalkozó volt. Közel 40 mentorral, és nem álltunk meg itt. A sztereotípiákat tovább piszkáltuk. Most ahhoz fogtunk hozzá, azt bizonyítsuk, hogy nem csak az átlagosra vagyunk képesek. Azt szeretnénk bizonyítani, amit Rohonci Gedeon vallott, hogy itt vajdaságban, helyben, helyi alapanyagokból világszínvonalú termékeket lehet készíteni. A mentorprogram elindításakor volt egy olyan cél, hogy azokat a helyi gazdákat, termelőket, vállalkozókat is megtaláljuk és segítsük, akik erre képesek. A sors úgy hozta, hogy vajdaságiak találták ki, de felvidéken indult el a Rohonci Gedeon mentorprogram, de az idén hazatér Vajdaságba, a felvidéki tapasztalatokat beépítjük, a mentorprogramunkat kiegészítjük, és a tömeges, egymásba kapaszkodást a kiválóságoknak a fölismerésével és segítésével fogjuk bővíteni.
A Rohonczi Gedeon Mentor Program 2025 őszén indult el Vajdaságban. Ugyanekkor indult el a vajdasági Virtus vállalkozói ötletverseny, amelyben 230 középiskolás vett részt. A program keretében a fiatalok megismerkedhettek a vállalkozás alapjaival, majd kidolgozták saját vállalkozói ötlettervüket. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.
Nem 100 évet ünneplünk, de az elmúlt 10 évet ünnepeljük, azt, hogy nem adtuk föl, azt, hogy a közösségépítésnek a vállalkozói közösség nagyon jelentős szereplője volt, a mentorprogramnak pedig az 5. évadát ünnepeljük, illetve annak is a végét. És valóban új elemekkel gazdagodott az elmúlt időszakban ez a mentorprogram, mert a Rohonczi Gedeon mentorprogrammal, illetve a vajdasági Virtussal gazdagodott, és így gyakorlatilag egy 3 alkotóelemből álló mentorprogram állt össze, és én mindig nagy büszkeséggel mondom el azt, hogy ez is egy olyan eleme a közösségépítésnek, ami tőlünk Vajdaságból indult el, ahogy a gazdaságfejlesztési program is, majd azt követően Kárpát-medence szerte valósult meg kisebb-nagyobb sikerrel, általában nagyobb sikerrel, nem hozzánk képest, hanem úgy önmagukhoz képest a régiókban. És annak is örülök, hogy ahogy államtitkár úrral itt végignéztünk, vannak erdélyiek, vannak felvidékiek, nem tudom, hogy vannak-e kárpátaljaiak, egy össz-kárpát-medencei együvé tartozást fejez ki. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, akik építették a közösséget az elmúlt időszakban, és remélem, hogy egy új kezdetnek, vagy ha inkább úgy tetszik, a folytatásnak a küszöbén állunk, hiszen napok vagy legfeljebb 1-2 hét választ el bennünket attól, hogy elmondhassuk azt, hogy elfogadásra került a 2. vajdasági magyar terület és gazdaságfejlesztési terv. Az a terv, ami a vajdasági magyar közösségnek a jövőképe egészen 2033-ig, és folytatódhat a vállalkozói közösség, a politikum és Magyarország kormányzatának az együttműködése.
Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár köszöntő beszédében a felelősségről beszélt. Elmondta, a felelősség mindenki életében jelen van, különösen a vállalkozókéban.
Valaki alapít egy vállalkozást, korantól kezdve azért a vállalkozásért felelősséggel tartozik. Az alkalmazottakért, hiszen családokat tartunk el, családoknak adunk fizetést, megélhetést. Egy szerződés betartása is felelősséggel jár, a számlák kifizetése is felelősséggel jár, a tisztességes piaci magatartás is felelősséggel jár, és egy mentor szerep is felelősséggel jár, de egy mentorált szerep is felelősséggel jár. Az életünkben rengeteg olyan dolog van, ami felelősséggel jár, és felelősséggel vagyunk egymás iránt is. Felelősséggel vagyunk a közösségeinkért, és a legnagyobb közösségünkért, a nemzetért is. És azt gondolom, hogy az a legfontosabb üzenete a mentorprogramnak, ennek az együttműködésnek, hogy az vajdasági magyar vállalkozók ne csak gazdasági szereplői legyenek a vajdasági és a szerb életnek, hanem közösségi szereplői is. Ez is egyfajta közös felelősségünk, hogy a gazdasági szerep, aki be tud vonódni a mentorprogramba, mentoráltként vagy mentorként, aki részt tud venni a gazdaságfejlesztési programba, aki ott tud lenni a prosperitáti pályázatainál, az a gazdasági szereplő státusz megtartása mellett legyen közösségi szereplő is. És az is felelősség, hogy mit teszünk a közösségünk jövőért, hogy merre megyünk tovább, hogy mi történik a közösségünkkel, hogy merre halad a vajdasági magyar közösség, hogy merre halad a magyar nemzeti közösség. Mind-mind felelősség. Sokszor sokan el akarnak bújni a felelősség alól, másra akarják hárítani a felelősséget, nem akarják vállalni a felelősséget. Én azt gondolom, hogy akik itt ebben a teremben ülünk, nekünk az a feladatunk, hogy ne ugorjunk el a felelősség elől, hanem vállaljuk a felelősséget. A felelősséggel rengeteg gond jár, talán stressz, talán plusz munka, talán áldozat is, de hogyha a közösségért tesszük azt, amit teszünk, akkor ez soha nem hiába való.
A gazdaságfejlesztési program a Prosperitáti Alapítvány fennállásának 10 éve és a mentorprogram elmúlt 5 évada kapcsán Nacsa elmondta. A megvalósított eredményekhez sok ember akaratára, szándékára és együttműködésére volt szükség, ezért nem kell természetesnek venni mindazt, amit elértek.
Azért van gazdaságfejlesztési program, azért van mentorprogram, mert van együttműködés, hosszú távú és stratégiai együttműködés, mert van magyar-szerb együttműködés, mert van Magyarország kormánya és a Vajdasági Magyar Szövetség között együttműködés, mert van a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Magyar Nemzeti Tanács, a Vajdasági Magyar Szövetség, a Prosperitáti Alapítvány és különböző civil szervezetek, gazdasági szervezetek között együttműködés. Ne vegyük természetesnek azt, amit elértünk, hanem ragaszkodjunk hozzá, mert visszatekintve az 5. évadra is, az elmúlt évadokra is, visszatekintve a Prosperitáti Alapítvány elmúlt 10 évére, azt lehet mondani, hogy ez a dolog jó, ez a program jó, ennek van értelme, van hatása, és a, ha szabad így fogalmazni, a közösségi hányadosa, hogy milyen hatást ér el a közösségben, az kifejezetten jó. Ezért ragaszkodjunk hozzá és védjük meg. Azért gondolom azt, hogy sokszor, amik történnek velünk az életben, azt egy idő után hozzászokunk és természetesnek vesszük, mert néha nem tudjuk kívülről nézni, néha nem tudjuk fölülről, oldalról nézni.
Csak nem 70 vállalkozó vett részt a mentorprogram 5. évadában, amelynek során a vállalkozókkal a tapasztalt mentorokon kívül szakmai csapat is együtt dolgozott, annak érdekében, hogy a vállalkozás szintet tudjon lépni. A gála esten díjazták a legjobb mentorokat, mentoráltokat és csapatokat is. A legkitartóbb mentordíjat Nagy Sándor vehette át. A folyamatok mentora elismerés Kis Imréé lett, míg a legdinamikusabb mentorált díjat Kaszás Dávid kapta. Az alkalmazott tudás díjat Lengyel István mentorált kapta, a legmegfontoltabb mentornak pedig Tóth Tamást választották meg. A legösszetartóbb csapat díjat Márton Zoltán mentor és mentoráltjai Plahi István, Petrovics Lídia és Kis Kornél kapták, míg a meglepetés párosnak ebben az évadban Koza Andort és mentoráltját Sztipánkov Marot Andreát választották.
Itt az Újvidéki Rádió.
Gazdasági figyelő.
A heti gazdasági figyelőben folytatjuk az önkormányzatok beruházásainak ismertetését. Ezúttal Nagykikindán, Óbecsén és Magyarkanizsán jártunk. Nagykikindán tavaly a tervezett kiadások mellett voltak rendkívüliek is, amelyek kissé átrendezték a befektetéseket, de ennek ellenére az idei évben is terveznek újabb felújításokat. Az iskola korszerűsítés és a szociális otthon kialakítása is a tervek között szerepel. A polgármester segédjétől Kunya Kovács Otilia érdeklődött a tervekről.
Szeretnék Talpai Sándortól, Nagykikinda község polgármesterének segédjétől kérni egy összefoglalót. Milyen volt az önkormányzat szemszögéből a tavalyi év, és tekintsünk előre egy kicsit, hogy milyen terveket szőttek a 2026-os évre.
Köszönöm szépen a kérdést. Úgy gondolom, hogy vagy remélem azt, hogy az idei év jobb lesz, mint a tavalyi. Ami a Kikinda önkormányzat illeti, abszolút nem volt egyszerű évünk, mert voltak olyan előle láthatatlan dolgok, amik bejöttek, és eléggé kacifántos volt, ami a költségvetést illeti. Voltak olyan hónapok, amikor kérdéses volt, hogy fizetéseket időben ki tudjuk-e fizetni. De ez visszamenőleg olyan dolgok, amelyet bírósági eljáráson Kikinda önkormányzata elbukott, és több 10 milliót ki kellett fizetni. Ja, és azt is tudni kell, hogy a tavalyi költségvetés mindegy 3 milliárd 900 millió dinár volt, de mikor ugye majd beruházásokra vagy mi minden lett csinálva, eleve tudni kell, hogy ebből a 3 milliárd 900-ból mindegy 1 milliárd 100 millió a fizetésekre megy el, szóval magába az összköltségvetésnek az egy harmada, ez a fizetésekre megy. Mindenek ellenére ugye vannak olyan dolgok, amelyek átlag minden évben történnek, ugye a helyi közösségek finanszírozása, tavaly magába a falvakba lévő művelődési egyesületeket sem a Kikindai önkormányzatnál lehetett megpályázni, hanem mindenki a saját helyi közösségénél pályázta meg. Ez egy új dolog, és ugye vannak magába a helyi közösségnek költségei, ez egy ilyen általános dolog, amelyet az önkormányzat kötelessége, hogy kifizesse a helyi közösségeknek. Néhány nagyobb beruházás is mindenek ellenére történt, ilyen az egyik talán talán a legnagyobb a gimnázium épületének a felújítása, amely igen is komoly költségvetés, komoly pénzbe került, de azok mellett egy új szociális otthonnak a kiépítése is vége felé jár, és még egy nagyon nagy beruházás, az az úgynevezett Streliste, ez Kikindának egy része, ahol nem is egyszerű megoldani a kanalizációt, mert a talajvíznek a magassága, ilyen különböző problémák vannak, és ez véget, annak a résznek a kanalizációja különböző pumpákkal oldható csak meg, ennek a kanalizációnak egy része elkészült tavaly, és ami a városközpontot illeti, ugye a gimnázium az a városközpontban van, de még egy épület, ami a kultúrközpontnak az épületének a felújítása, úgy a tetőszerkezetének, mind a homlokzatának a felújítása tavaly megtörtént. Ezek mellett beszélhetném még a határutakról, nem tudom, utcáknak a javításáról, vagy egy részének az aszfaltozásáról, ami szinte mindegyik helyi közösségben is megtörtént, de ide kell említeni, hogy több évi harc után a Szajányi óvoda tetőszerkezete is le lett cserélve, és ami szerintem nagyon fontos, hogy a Fejős Klára iskolának a felújítására is megérkezett a pénznek egy része, úgyhogy ez már talán az ez évi dolgokra térhetünk át, hogy mi is fog történni ebben az évben. És mindjárt itt egy magyarokat is érintő a Fejős Klára általános iskola, amely egyetlen iskola, ahol magyar nyelven zajlik tanítás Nagykikindán. Ennek az épületnek mindegy 400 millió dinár értékű felújítása fog megtörténni az idén, és szeptember 1-én a diákok egy teljesen felújított épületbe kell, hogy visszatérjenek. Ez számunkra jövőre az egyik legnagyobb beruházás. Valamikor december közepén egy IPA pályázatot is elindítottunk. Egyik főkoordinátora vagyok ennek a pályázatnak, Nagykikinda és Kiskunfélegyháza közötti szerb-magyar IPA pályázatról van szó, ahol is a kikindai nagyparknak a felújítása, egy úgynevezett blandás, ami valamikor, mikor a történelembe megyünk vissza, az valamikor egy lovas kaszárnya volt az osztrák-magyar monarchia idejében, és utána pedig ez a telek, vagy ez a park a nagykikindai magyar gazdakörnek volt a tulajdona, majd pedig ez a gazdakör adta el ezt a gyönyörű szép parkot a Kikinda városnak. Ugye ez egy erdős parkos terület, ahol többféle fajta fa van. Gondolom, akkor odafigyeltek, hogy hogyan is fog kinézni egy park. Na most én nagyon megörültem, mikor olyan irányba kezdtünk el gondolkozni, hogy talán visszahoznánk abba a helyzetbe ezt a parkot, ahogy valamikor kinézett. Vannak olyan különböző részei ennek a parknak, amelyet itt most én nem tudok elmesélni, mert ezt képen kell látni, úgyhogy én remélem, hogy ez a pályázatunk valamikor februárban kell, hogy döntést hozzanak, hogy ez támogatva lesz ennek a beruházásnak egy része, mert ugye ez nem teljes egészébe tudtuk megpályázni, mivel Kiskunfélegyházának is bizonyos összeg kellett ebből. Kikindának mintegy 600 ezer euró fog jutni, amellyel nem tudom a villanyhálózatot, a vízvezeték hálózatot. Tudomásom szerint bizonyos fákat is ugye meg lesznek, mert nem mindegy, hogy milyen fák kerülnek majd oda azokra a területekre, de pontos rajztérkép van, hogy akkor milyen fa melyik helyen volt. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes projektom számomra is, hogy ezt ha sikerülne visszaállítani, akkor azt mondjuk, hogy egy olyan parkot teremtettünk, amely 100-150 nem tudom hány évvel ezelőtt már létezett Kikindán. Úgyhogy ez az egyik érdekes dolog. Másik dolog, említettem a Fejős Klárának a felújítása, ez biztos meg fog történni. Szajánba szintén az iskolának a tetőszerkezetére fog támogatást adni a kikindai önkormányzat, és ami a kisoroszi dolgokat illeti, én továbbra is nagy harcot fívok annak érdekében, hogy az egyház, a templom, a temető és a tájház mindenféleképp prioritást élvezzen magyar szemszögből. Így biztosítva van a kikindai önkormányzatba 2,5 millió dinár a parkolók kiépítésére a tájház és a temető előtt. Itt mintegy 25-30 parkolóhely lesz kiépítve, amely nagyban változtat azon, amikor is temetések vannak, és vagy nagyobb rendezvények a tájháznál, amikor szinte nem lehet elmenni az úton, mivel egyik oldalt is, meg másik felőtt is kocsik állnak. Így, ha 25-30 kocsit parkolóba tudunk beállítani, akkor egészen máshogy fog kinézni itt a helyzet. Még ebben még benne van a temetőbe két járdának a kiépítése, és mivel elég rossz állapot van magában a bejárat, ezt itt is betonozásra kerül. Úgyhogy rendszeresen ugye igyekeztem minden évben valamilyen módon a temetőhez is kötődni, szóval a járdák, hogy minél rendezettebb, és hála Istennek is, azon a katolikus temető, igen, büszkék vagyunk rá, hogy milyen rendezett, és ezt én tovább szeretném folytatni magával a parkolóhelyekkel, mint magával a temető részével. Biztos, hogy a helyi közösségnek vannak más terve, és az egyik fontos dolog, amely szintén benne van a költségvetésben, de az a pénz, úgy gondolom, hogy elég kevés, vagy kevés arra, hogy a művelési ház házat, kultúrotthont felújítsuk, mivel ott katasztrofális szintén a helyzet, ami a tetőszerkezetet illeti, úgyhogy ez kisorosan egy prioritás kell, hogy legyen. Én bízom abba, hogy az idei folyamán úgy, akiként a önkormányzati pénzből, mind más pénzekből, tartományi vagy éppenséggel köztársasági pénzből talán ezt az épületet is fel tudjuk újítani. Mind ezek mellett nem mondtam, hogy tavaly is, meg az idén is, mint egy 1000 polgár fog kapni egy-egy kubik tűzifát, és ugyanúgy 1000 polgár lett megtámogatva, ami a villanyáram költségeket illeti, tudomásom szerint 8000 dinárral, hogy minden hónapban ez 8 hónapig tartó projekt, amikor minden hónapban 1000 dinárral ezeknek a polgároknak kevesebb lesz a villanyszámlájuk. Ez úgy gondolom, hogy nagyon fontos, és itt azok a polgárokról van szó, akik kis nyugdíjasok, vagy éppenséggel olyan helyzetben vannak, tudomásom szerint, akiknek 30000 dinár alatt van a nyugdíjuk, azoknak igyekeztünk ilyenféle fajta támogatást nyújtani. Ez szintén az idén is megtörténik. Napokba kell, hogy kerüljön kiosztásra a tűzifa, de ugye amikor kultúráról beszélünk, akkor számunkra nagyon fontos az, hogy a két kiemelt jelentőségű, vagy többek között a két kiemelt jelentőségű az egység és a torontál támogatása. Tavaly is zajlott, igaz, hogy a tavaly előttihez képest szerényebb volt, vagy éppenséggel emelkedtek a fizetések, és ez nem volt bekalkulálva. Az idén szintén számíthatunk, a pályázat ki volt írva, megpályáztuk napokba, napokon belül meg kell, hogy szülessen a döntés, és reméljük, hogy ez a két egyesület megkapja azt az összeget, amely legalább a fizetésekre. Én reménykedek abba, hogy az áram, gáz, kommunális költségekre is kutya, mert ugye mi egyesületünk egy olyan egyesület, ahol komoly kiadások a villanyáram, a gáz. Úgyhogy a tavalyi évet nagyjából lezártuk, én reménykedek abba, hogy az idén szintén sikeresek leszünk. Magába a programunk a támogatása, ezt említettem, hogy mindegyik falusi művelődés egyesület saját településén kell, hogy megpályázza a helyi közösségbe, így úgy gondolom Szajánban különösebb probléma nem lesz, hogy pénzhez jussanak a programjaikra a civil szervezetek. Kisoroszon egy kicsit nagyobb harcot kell majd vívni, hogy megfelelő összeg érkezzen, mert ugye itt nálunk a sport a fő. Legtöbb pénz a sportra megy, és ez volt mióta a világ, azóta a Kisoroszon a magyarok a kultúra, a szerb közösség pedig a sport iránt van a legnagyobb érdeklődés, és a sport pedig sokkal jobban eszi a pénzt, mint a kultúra. De megvívjuk ezt a harcot is, és remélem, hogy azokra a programokra, amelyek számunkra a legfontosabbak, azokra az idén is fog jutni anyagi támogatás.
Itt az Újvidéki Rádió.
Gazdasági figyelő.
Az Óbecsei önkormányzatban is hangsúlyos az oktatási intézmények felújítása és a közműfejlesztés. Számos korábban megkezdett beruházást befejeznek az idén, de néhányat folytatni kell még. A csatornázási munkálatok is folytatódnak. Kis Igort, az Óbecsei képviselőtestület elnökét, Zórát Cservenyák Anetta kérdezte az idei beruházási tervekről is.
Tavaly évben is folyamatosan mondtuk, hangoztattuk, hogy nem a tavalyi év volt az az év, amelyik a legsikeresebb volt az elmúlt időszakban, az, amelyikre a legbüszkébbek vagyunk, hanem ez egy igen nehéz év volt a gyakorlatilag a világpolitikai szempontból is, a nemzetpolitika szempontjából is, és az ország és az önkormányzat szempontjából is, de mindennek tükrébe mondom azt, hogy a körülményekhez képest jó évet zártunk. Számos olyan projektum elindult, amit szerettünk volna, hogy elinduljon, illetve azok a projektek, amelyek hosszú tervezési fázison vannak túl, tehát hogy nem 2025-ben kezdtünk ezen dolgozni, hanem a megvalósítása, a megvalósulása 2025-ben kezdődött, és vagy be is fejeződött. Gondolok itt a elsősorban a testvériség általános és középiskolának az alsóvárosi épületének a teljes körű felújítására. Ez egy hosszú folyamat, gyakorlatilag egy 3 éves tervezési, szervezési, lobby fázis előzte meg. Ugye ezt a projektumot a tartomány támogatja mintegy 180 millió dinárral. A munkálatok most is folynak, az időjárási viszonyokhoz alkalmazkodva, minden bizonnyal, hogy a következő iskola évet már a diákok egy új, korszerű és modern épületbe kezdhetik, egy olyan épületbe, amely azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, akik egyébként sajnos a társadalom perifériájára szorulnak nagyon sokszor, egy teljesen az igényükre szabott épületbe tudnak majd tanulni. Ugye itt nagyon fontos elmondani azt, hogy ők a középiskolában szakmát is tanulnak, tehát jelen pillanatban fodrászatot, kertészetet és pékeket képeznek, és mindezek a műhelyek úgymond ott jelen lesznek, tehát a gyakorlati oktatásuk is meg lesz oldva.
Milyen felújítási szakaszokon megy keresztül ez az iskola?
A testvériség általános és középiskolának az alsóvárosi épülete gyakorlatilag teljes felújításon, teljes rekonstrukción megy át, ami azt jelenti, hogy első lépésben a csupasz falak maradtak meg, tehát új tetőszerkezet, új helységbeosztások, új szigetelés, járdák, betonozás, hűtés-fűtés rendszer, tehát gyakorlatilag abszolút teljes körű felújítás, és minden a 21. századi követelményeknek megfelelően. Jelen pillanatban az új tetőszerkezet megvan, a nyílászárók cseréje folyik, illetve most már ugye a falaknak a szigetelése, illetve revitalizálása folyik, tehát kicsit sarkítva, eddig kicsit romboltak az építési és szépítési fázis, az most kezdődik, és bízom benne, hogy egyre látványosabb lesz az előrehaladás. A másik nagyon látványos és ugye sokszor bosszúságot okozó projektum az a csatornahálózatnak a bővítése. Ugye Óbecsén eddig mintegy 55 kilométernyi csatorna hálózat volt, és ezt még bőven talán a 80-as évekbe fektették le, és ezzel a 65 kilométerre, amit most megcsinálunk, illetve megcsinálnak, ezzel Óbecse 100%, vagyis egészen pontosan 98%-os lefedettsége lesz. Ez ugye járt bizonyos bosszúsággal, hisz kis túlzással az egész város fel volt túrva, illetve a nyomait azt még mindig látjuk és látni is fogjuk, de mi folyamatosan arra kértük a polgárokat egyrészről, hogy legyenek türelemmel. Mindenki ezeken az utakon jár, de egy ilyen volumenű befektetés, ilyen volumenű projektum, szélesítés, hát ez bosszúság nélkül sajnos nem kivitelezhető, és most már gyakorlatilag a vége felé tartanak, ami a csatorna hálózat kiépítését illeti. Ami még maradt, azok az úgynevezett pumpaállomások, amiből 8 darab lesz Óbecse területén. Ez ugye azért szükséges, mert gravitációval nem tudnak mindent megoldani, hogy a szennyvíz eljusson a szennyvíz tisztító telepig, amit szintén egyébként a kapacitását bővítik, ott is folyik a munkálat ugye a szeméttelep mellett a botrába. Ez a 8 pumpaház közül információim szerint talán 2 kész is, a többi 6 az vagy félkész, vagy még el se kezdődött. Ezeknek a kialakítása vár még rájuk, illetve ránk, és minden bizonnyal az év folyamán ennek is teljes egészében vége lesz, tehát hogy be tudjuk fejezni ezt a projektumot, és amint a szennyvíztisztító telepnek a bővítése, korszerűsítése, kapacitásának növelése megtörténik, akkor ugye a polgárok is rá tudnak majd csatlakozni. Több polgár keres meg bennünket, jelen pillanatban még nincs döntés arról, hogy milyen árfekvésbe tudnak majd a polgárok, hogyan tudnak majd a polgárok rácsatlakozni. Nyilván az lesz a cél és a szándék, hogy minél több gyakorlatilag mindenki rácsatlakozzon, hisz ezzel tudunk egy kicsit a környezetünket is óvni és védeni, valamint nyilván a szennyvízhálózat bővítésének ez az értelme. A Vajdasági Magyar Szövetség és én magam is azon az állásponton vagyok, hogy az eddigi talán 80 ezer dinár helyett ezt legalább felezzük meg, hogy a polgároknak ne jelentsen akkora terhet maga a rácsatlakozás. Ugye a csatornázásnál azt is elvégezték a munkát, hogy minden házhoz oda lett vezetve, tehát minden telekhez és minden házhoz, úgyhogy gyakorlatilag amikor a polgárok úgy döntenek, döntenek, illetve először az önkormányzat meghozza a döntéseit ezzel kapcsolatban, a keret döntéseit, akkor már csak az udvarba, illetve a saját telken kell ezt megoldani a kivezetést. Ez bízom benne, hogy ez év folyamán megtörténik, hogy a képviselőtestület is meghozza a szükséges döntéseket, valamint ugye a közvállalat is, és ezt is el tudjuk kezdeni, és aztán már csak ennek a sok bosszúságnak csak a jobbik részét, tehát élvezni is tudjuk ezt a befektetést. Ez a kettő nagy beruházás határozta meg a tavalyi évet, azon túl, hogy természetesen minden nehézség ellenére a kulturális és civil szférát is támogatta az önkormányzat egy kicsit szerényebb költségvetéssel, de azt gondolom, és büszkén mondom, hogy mi óbecsei magyarok ilyen szempontból is jól vizsgáztunk. Az év elején volt egy egyeztetésem a kulturális és civil szervezetekkel, egyesületekkel, ahol már én elmondtam, hogy nem lesz egy könnyű év, és összefogtunk, és nagyon sokan megértették azt, hogy nem csak az önkormányzati pályázatokra kell várni, és nagyon sokan nagyon ügyesen pályáztak tartományi, köztársasági, magyarországi és nemzetközi forrásoknál, alapoknál, és hogyha megnézzük a 2025-ös rendezvényeinket, akkor azt gondolom, hogy Óbecse község egész területén beleértve, sőt, talán éppen kiemelve a falvaknak a rendezvényeit, semmi szégyennivalónk nincs, sőt, büszkén zárhatjuk ilyen szempontból is a 2025-ös évet. A 2026-os év ennél az önkormányzat szempontjából is sokkal, sokkal jobb lesz. Ami még jellemezte a 2025-ös évet, és amire nagyon büszkék vagyunk, hogy ugye 2025-ben Óbecse díszpolgárt választott Kásás Zoltán személyébe, abba az évben, amikor 25 évét ünnepeltük annak, hogy az óbecsei vízilabda a csúcsra jutott, ugye 2000-ben. Erre is nagyon büszkén gondolunk, illetve nagyon nagy lelkesedéssel fogadta Zoli bácsi, hogy megkerestük, és azt gondolom, hogy jó történetet építettünk köré. Itt az év vége felé megjelent egyenlőre, csak szernyelven, de folyamatban van a fordítása, egy 15-20 perces dokumentum, film erről az időszakról, illetve erről a csapatról hamarosan, hogyha megjelenik magyarul, azt is publikáljuk. Ugye a 2026-os költségvetést azt december közepén elfogadta a községi képviselőtestület, ez nagyságrendileg 2 milliárd dinárt jelent, amivel az idén az önkormányzat rendelkezik, illetve amivel gazdálkodik. Ez egyrészről valójában gyakorlatilag megegyezik a tavalyi költségvetéssel, az összeg, viszont az elosztás az nagyon nem, és itt rejlik valójában, ahogy mondani szokták, a részletekbe rejlik az ördög. Itt volt az, hogy a tavalyi évben voltak olyan adósságok, illetve kötelezettségek az önkormányzatnak, amit tisztáznunk kellett ahhoz, hogy a 26-os év egy kicsit lélegzett vételnyivel könnyebb legyen, és ez látszik is a számokon, amire én külön büszke vagyok, illetve a Vajdasági Magyar Szövetség külön kérte a koalíciós partnereket, és nekünk ezek voltak a fontos irányelvek, hogy az oktatási intézményeink mindegyik 20-30%-kal több anyagi forrással fog rendelkezni a 2026-os évben, mint a 2025-ös évben. Itt ugye beleértve az óvodától a középiskoláig, az összes Óbecse község területén működő oktatási intézmények, a kultúra és a civil szervezeteknek szánt összeg a tavalyi 14 millió helyett most 22 millió, illetve a másik, amire nagyon büszke vagyok, hogy először történik meg az, hogy kiegyenlítődött a kultúra, művelődésre és civil szervezetekre szánt összeg, és a sportra szánt összeg. Ez folyamatos kérése volt a Vajdasági Magyar Szövetségnek, a koalíciós partnerek felé, és ebben az évben értük el, folyamatosan közeledtünk az elmúlt években is, de ebbe az évben tudtuk ezt elérni, hisz legalább annyi gyermeket foglalkoztatnak a művelődési egyesületeink, civil szervezeteink, mint a sportklubok. Teljesen természetes, hogy mind a kettőre nagy szükség van, nem is versenyeztetnénk egyiket a másikkal, pont ezért kértük azt, illetve tartjuk fontosnak azt, hogy mind a kettő azonos támogatásba részesüljön, ami az önkormányzatot illeti. Itt továbbra is, tehát hogy aki fejlődni akar, és aki egyről a kettőre akar jutni, annak továbbra is azt javaslom, és minden segítséget meg is adunk hozzá, hogy ne csak az önkormányzati forrásokból gazdálkodjon, és ne csak azt lesse. De azt gondolom, hogy a tavalyi sikeres év után ez már nem lesz kérdés, és innen csak felfelé vezet az út, ami az egyesületek, művelődési egyesületek, civil szervezeteket illeti. A könyvtár, múzeum, színház is nagyobb pénzösszeggel, szintén ugyanabban mértékben, mint ahogy az oktatási intézmények. Prioritásként kezeljük az idén a múzeumnak, az épületének a felújítását. Ezt teljesen természetesen nem tudjuk csak önkormányzati forrásból, hisz csak a tetőszerkezetének a teljes körű felújítása, mint egy 35-40 millió dinár. Ezt megpróbáljuk köztársasági és tartományi forrásokból előteremteni. Folytatódnak azok a projektumok, amikről beszéltem, és amik 2025-ben elkezdődtek, amivel így tartoztunk, hát önmagunknak, a polgároknak, mindenkinek, ami a Óbecse főterét illeti, hisz gyakorlatilag most már majdnem mindegyik épület gyönyörűen megújult a főtérrel együtt. Az a városházának az állapota, külalakja, ezt is még a tavalyi évben elkezdtük, egészen pontosan 2 évvel ezelőtt elkezdtük a tetőszerkezetének a felújítását 2 fázisban, valamint még most is zajlik ezekben a napokban, pillanatokban most a nyílászáró korszerűsítése, cseréje. Ez hamarosan befejeződik, és akkor lépünk tovább egy következő fázisba, amikor magát az oromzatot, a külső javításokat, meszeléseket, külső és belső javítások, meszelések, korszerűsítés meg kell, hogy történjen. Ez lesz talán a legnagyobb befektetés. Vannak tárgyalások a tartományban is, és a köztársasági szinteken is, valamint nemzetközi alapokkal is tárgyalunk, hogy ezt hogyan rakjuk össze, ami ugye az anyagi vetületét illeti, de reméljük, hogy hamarosan egy teljesen felújított városháza tudja fogadni a turistákat, tudja fogadni azokat a polgárokat, akik ügyet akarnak intézni. A 26-os évben még, amit a költségvetést illeti, az, hogy bár nem először, de a tavalyi évben sajnos nem úgy sikerült, viszont az idén már javítottunk a helyzeten, és ismét belekerült költségvetési tételbe a Szent István napi műsorunk mintegy 4,5 millió dinárral, illetve a Gastrofest valamennyivel kevesebb támogatással, valamint az Óbecse éjjel, ugye az tavaly el is maradt a tavalyi évben, az is újra költségvetési tétel. Ezzel azt gondolom, hogy mindegyik rendezvényünket egy magasabb szintre tudjuk hozni. Ez azt jelenti, hogy többen fognak Óbecsére látogatni. Ez azt jelenti, hogy jobb, minőségesebb, gazdagabb programok lesznek, és talán még nagyobb örömet tudunk okozni. Hát elsősorban ugye a polgároknak, illetve hogyha magunkat is beleszámítjuk, akkor saját magunknak.
Itt az Újvidéki Rádió.
Gazdasági figyelő.
A Magyar Kanizsai Önkormányzat is folytatja a korábban megkezdett beruházásokat. A községhez tartozó 13 településen az idén is mindenütt terveznek felújításokat és korszerűsítést, de figyelik a határon átívelő együttműködés lehetőségét is. A polgármestert Csubrilo Zoltán kérdezte az idei tervekről.
Magyar Kanizsa község folyamatosan fejlődik, így van ez az idei évben is, gondolom. Fejsztámer Robert polgármestert kérdezném arról, hogy milyen beruházások fogják az idei évet jellemezni, mit várhatnak a polgárok.
Hasonlóképpen tervezzük a 2026-os évet is, vagy terveztük pontosabban a 2025 novemberi költségvetéssel, mind ahogyan az előző éveket is, és ez azt jelenti általánosságban, hogy igyekszünk egyrészt a 13 településből minél többet megszólítani, és nem csak Magyar Kanizsán a község központjában fejleszteni, másrészt pedig minél több területre pályázatokat, terveket készíteni, legyen az akár a kultúra, az egészségügy, vagy éppen az infrastruktúra, tehát nem csak egy felé fordulunk, de hát ez minden évünket jellemezte egyébként. Ami a 2026-os évet illeti, és biztos beruházások, és biztosan meg fognak valósulni, azoknak a többsége már vagy 2025-ben elkezdődött, vagy pedig a 2025-ös év végén sikerült rá pályázati pénzeket nyerni, hiszen annak köszönhetően, hogy a Vajdasági Magyar Szövetségnek minden egyes szinten van érdekképviselete, legyen az köztársasági vagy tartományi szint, vagy akár beszélhetnénk az Európai Unióval is, ennek köszönhetően tudunk úgy tervezni, tudunk úgy pályázni, hogy számolhatunk erre a háttér támogatásra, úgyhogy ennek köszönhetően a 2026-os évben lesz óvoda felújítás és energetikai hasznosítás az óvoda épületeken. Ez Horgoson is és Magyarkanizsán is meg fog történni. Az általános iskoláknál, Oromhegyesi általános iskolánál lesz egy nagyobb közlekedésbiztonsági beruházás. Infrastruktúra esetében a Kishomoki hosszú évek óta várt utcanak a befejezése megtörténik, ami majd összeköti a két főút és a Kishomok két bejáratát, hogy így mondjam. Többek között az IPA pályázatok is folytatódnak, itt ugyebár egyrészt az atlétika pálya fog befejeződni, nagyon reméljük, amint az időjárási körülmények azt megengedik. Ormon megvásárlásra kerül az új tűzoltóautó, ami én úgy gondolom, hogy nekik az elkövetkező évtizedekre egy hatalmas beruházás, ami az önkéntes tűzoltó egyesületet illeti. Természetesen elindult az a katasztrófavédelmi és szintén önkéntes tűzoltók kapcsolódó projektum, ami a horgosi tűzoltó otthont illeti, hiszen oda is egyrészt beruházás érkezik és felújítjuk a horgosi tűzoltó otthont, szintén IPA pályázatból, másrészt pedig a község területére érkeznek majd tűzoltó járművek, de azok majd csak 2027-ben. Tehát ahogy látszik is, egyrészt a településeket is próbáltuk számba venni, hiszen beruházás lesz Olomhegyesen, Kishomokon, Kispiacon is említhetném az IPA pályázatot, az is 2026-ban fejeződik, ami egy idegenforgalmi beruházáshoz tartozik. Tehát Horgoson, Martonoson, Magyarkanizsán, tehát nagyon sok településünkön lesz 2026-ban olyan beruházás, amiről már most tudunk, ami már biztos. Természetesen ez azt jelenti, hogy nem állunk meg itt, hiszen az év elején vagyunk, és most kezdenek kiíródni a köztársaság és a tartományi pályázatok, tehát készülünk, a terveket mindig előre elkészítjük, és minden egyes területre előkészítünk 2-3 tervet azért, hogyha van megfelelő pályázat, akkor azt be tudjuk nyújtani, hiszen az önkormányzat önerőből, saját költségvetésből nagyon ritkán tud ekkora beruházásokat megvalósítani.
Ha már a költségvetésről esett szó a végén, akkor ez körülbelül mekkora összeget ölel fel, és a költségvetés mellett milyen forrásokból tudnak gazdálkodni?
Hát majdnem a teljes vertikum itt van, hiszen Európai Uniós forrás, köztársasági minisztériumi forrás, tartományi titkársági forrás, tehát minden honnan sikerült pályázatokat nyerni, sikerült egyrészt beadni, és utána megnyerni ezeket a pályázatokat. Másrésztől pedig az önkormányzatnál általában a 15-20%-os önrészt biztosítjuk ezekhez a projektekhez, de ezt mondjuk rá úgy kell elképzelni, hogy teljes értékben a 2026-os évben, amit eddig tudunk, azoknak a beruházási értéke nagyjából 300 millió dinár, amihez a 20%-ot biztosítja az önkormányzat, úgyhogy néha az önrészek biztosítása is hatalmas nagy kihívást jelent, hiszen még egyszer mondom, az önkormányzati költségvetés sajnos nem a beruházásokra van kitalálva, vagy nem úgy működik, hanem úgy működik, hogy a rendszert működtesse, működjön az egészségügy, működjön az önkormányzat, működjön a művelődés, működjön a szociális háló, és ezek a költségek a rezsiköltségekkel, a fizetésekkel, a fenntartási költségekkel, ezek fölemésztik a költségvetésnek a nagyon nagy százalékát, de mindig úgy tervezünk, mindig úgy próbáljuk a következő évet is előrelátni, hogy legalább a pályázati önrészekre legyen elegendő pénz.
Ezeket a projekteket minden egyes polgár réteg élvezni fogja, úgy érzem. Mégis van-e olyan projekt, ami elsőbséget élvez, vagy prioritásként kezelődik?
Prioritás szempontjából az önkormányzatnál a nagy holderejű beruházások a prioritások, hiszen azok igényelnek sokkal több emberi erőt és pénzügyi forrást. De a prioritások azok nem a polgárok szempontjából nézve prioritások, hiszen mindenkinek a saját problémája, vagy a saját érdeke a legfontosabb, és nem azt néz, hogy mi történik egy szomszédos településen, vagy éppen a szomszédos utcában. Úgyhogy azt kellene mondani, hogy mik azok a projektek, akik mi közvetlenül érintik a polgárokat, és szánunk rá pénzeszközöket, akkor ilyen mondjuk rá az energiahatékonysági pályázat is, ami direktben a polgároknak a házába épül be, de mondhatnám a mezőgazdasági támogatásokat is, hiszen az is direkt a polgárokhoz, direkt a mezőgazdasági termelőkhöz megy. De én úgy gondolom, hogy minden beruházás, amely a község területén megvalósul, minden fizikai beruházás az itt marad a községben lakóknak, és közvetlenül vagy közvetve biztos, hogy hasznát fogják élvezni.
Legyen siker hozzá, köszönöm.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Még egy kicsit közelebb, már úgy vártalak.
Tudatos vásárló. Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
A fogyasztóvédelmi mellékletben a műszaki termékek átvételéről és esetleges visszaváltásáról beszél Szórát Ferenc, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa.
A kereskedőnek ez nem lenne kötelessége elismerni a fizikai sérülést, de hangsúlyozni szeretném, mivel ő is hibázott, hogy nem bontotta ki akkor, amikor átadta az árut, így esetleg egy közös megélés olyan valamilyen formában, azért mégiscsak, ha a jó hírnevét meg akarja hagyni, őrizni, akkor csak majd próbál, kitalálnak valamit, hogy a vevő meg legyen elégedve, de ez még egyszer mondom, azért fontos, mert ő is hibázott ebben az esetben, hiszen nem, ő se ragaszkodta az, hogy átadja az árut úgy, ahogy az valójában kellene, hogy legyen.
Kereskedők korrektségét bizonyítja az, hogy én vásároltam úgy konyhai gépet, beépíthető konyhai gépet, amikor fölhívták a figyelmet arra, hogy igaz, hogy nem hiba, viszont ragasztó maradt, papírragasztó maradt a külső burkolaton. Az csak esztétikailag volt zavaró, de akciós áron adták, mert hogy ez mégsem volt egy eredeti állapota, de ez föl volt tüntetve, tehát én tudatosan vásároltam úgy, ahogy van az a készülék. Igen. Tehát működésében nem volt, és sérülése nem volt, csak éppen egy 20-25 centis ragasztószallag volt rajta, amit nem lehetett levenni.
Ezek azok az esetek, amikor a kereskedő valamit azért áraz le, mert nem, mert fekete péntek van, meg nem tudom, milyen akciók vannak, hanem azért áraz, mert valami kis esztétikai hiba előfordul, és akkor ezzel a tudattal a vásárlónak, főkéne a vásárló meg megveszi.
Mindenki
tud,
vagy
nem veszi, de mindenki tud mindent, és itt nincs senki se átverve. A fizikai sérülés azért az nem ez. Tehát a fizikai sérülés, hogy benyomodott a lemez, eltört az üveg, a csuda tudja, tehát azért törés van, tehát azért az a fizika, az számít fizikai sérülés. Én itt szeretném még, hogy valamit, talán még az nem mellékes, ha elmondom, hogy a kereskedőnek se ismeri el a beszállítója a fizikai sérülést, ha nem reagál, amiután átvette az árut. Az nem biztos, hogy abban 3 percbe kell, de azt tudni kell, hogy azt a legrövidebb időben meg lehet állapítani, és meg kell állapítani. Egy mosógépet máma-máma sportot úgy csomagolnak be, nagyjából fólia, egy kis sztiropol, és lehet kívül látni azért, hogy az fizikailag sérült, vagy nem. A televízió, a rádió, a mosógép, vagy a sorolhatnánk a műszaki cégeket, ugye végül is ezek nem mindegyike, és ezeket kell úgy meggyőzni. Tehát a kereskedőnek sincs könnyű dolga, ha visszahozok egy törött, fizikai sérült áruval valamit, azt ő igazából nem tudja igazolni se a gyártó felé, tehát mert a beszállítója felé, mert a beszállító is úgy tretírozza, hogy amikor átvetted az árut, onttal nem hoztál föl semmilyen problémát, akkor 2 hónap múlva, 1 hónap múlva nem jöhet hozzá azzal a panasszal, márpedig hát senki nem szeret költséget növelni, az ezt ne felejtsük el. Ezért jó az, hogy ezeket a dolgokat akkor, amikor átveszem az árut, akkor kell letisztázni.
Ez mindenkire vonatkozik.
Így van. Érdemes azzal foglalkozni, hogy azt az árut, amikor átveszem, akkor az letisztázódjon. Csomagolás kibontásakor kezdjen sorfotókat készíteni, hogy mit talált benne, hogyan találta, mert legalább ezzel aztán majd tudja igazolni, hogy sérült volt az a valami. Ezt még abban az esetben is megteheti, amikor futárhoz valamilyen árut, mert megrendelte. Az én gyakorlatom az, hogy a csomagot elkezdem kívülről lefotózni, mert ha futár átadja a csomagot, és a csomag már maga kívülről sérült, akkor nem engedem tovább a futárt, mert akkor meggyőződünk, ha az egy olyan sérülés, hogy akkor milyen az áru benne. De ha látszólag kívülről nincs ilyen, akkor a futárt ezzel nem tartjuk föl, mert nincs rá szükségünk, de utána, amikor én bontom ki a csomagot, akkor én fokozatosan készítem a fotót, azért, hogy a legbelsejére meg bejutottam, látszódjon, hogy az, amit én kértem, kaptam, megjött, annak van-e fizikai sérülése, vagy nincsen. Jó lenne, hogyha az ember, a vásárlók is, de a kereskedőket is. Én a kereskedőket is felszólítom, ne legyen neki probléma. Miért jó az, hogy utána problémája van, legyen vitatkozni való, legyen miről beszélgetni, amit nehéz eldönteni, hiszen lesz egy elégedetlen vásárló, akár ő okozta kárt, akár nem, és azzal az egyszerű mozdulattal, hogy mielőtt átadom az árut, kibontjuk, megnézzük, hogy van-e fizikai sérülés, akkor mindenki jobban jár.
Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
Itt az Újvidéki Rádió.
Gazdasági figyelő.
Vállalkozói mellékletünkben ezúttal egy olyan szakembert mutatunk be, aki az egészségmegőrzést és a tudatos életmódot helyezi munkája középpontjába. Tiszta Gabriella, nutricionista dietetikus, 2019-ben fejezte be főiskolai tanulmányait, majd saját rendelőt nyitott, ahol személyre szabott táplálkozási tanácsadással fogadja klienseit, személyesen és online formában is. Móricz Éva beszélgetett a szakemberrel.
Az ötlet végül is gyerekkoromban alakult ki, mikor 8. osztályba választani kellett, hogy melyik középiskolát választjuk, így az egészségügyet választottam, és kitartottam is az mellett, befejeztem a középiskolát Szabadkán, és utána munkába álltam, és az évek során láttam, jöttem arra rá, tehát a munkám alatt, hogy egy ilyen táplálkozás, hogy az embereknek sokat segítene egy ilyen táplálkozási tanácsadás, mivel hogy sok betegségben sokat tudna segíteni.
Tehát nem tudják, hogy hogyan induljanak el, és szükségük van tanácsra.
Így van.
És mióta foglalkozik akkor valójában így ezzel? Mióta fogad pácienseket?
2019-ben fejeztem be a főiskolát, ezt mind munka mellett sikerült elvégeznem, és komolyabban, valójában a tavalyi év folyamán kezdtem el foglalkozni, hogy kinyitottam a rendelőt, és így tudom fogadni a klienseket vagy a betegeket ilyen táplálkozási tanácsadás céljából.
És hogyan alakította ki a vendégei körét? Tehát hogyan hirdette magát, illetve hogy kezdtek el járni a kuncsaszok? Mennyire fontos a mai világban a reklám, mondjuk az interneten?
Hát a társasági oldalak a mai világban nagyon fontosak, és az interneten nagyon sok időt töltünk, úgy a fiatalok, úgy az idősebbek, ezért úgy döntöttem, hogy ezeket a társadalmi oldalakat céloztam meg, és ott hirdettem magamat, nyitottam oldalt, ahol tudnak követni, vagy információhoz jutni, hogy valójában mi is az, amivel foglalkozok, vagy mi is az, amiben tudok segíteni nekik.
És így elkezdtek jönni, és gondolom, hogy azért ajánlják is.
Persze, vannak olyanok is, akik egymásnak ajánlják, vannak, akik az internetről értesültek rólam, vagy kollégák ajánlottak.
Rákerestem különben a weboldalra, és nagyon szépen ki van dolgozva, nagyon sok információ rajta van, és a mai világban ez fontos, hogy így az ember reklámozza magát.
Így van. Gondolom, hogy szakmailag is egy kicsit hatékonyabb. A weboldal is elkészült, tehát az is már megtalálható az interneten, de hát legjobban végül is ezek a társadalmi oldalok aktuálisabbak.
És milyen panaszokkal fordulnak leginkább ez a kliensek?
Leggyakrabban fogyás céljából, de mint ahogy mondtam is, hogy sokan szeretnének életmódot változtatni, ez most már kezd egy kicsit úgymondván divatosabbá válni, hogy az emberek jobban belegondolnak abba, hogy igenis annak nagy hatása van az életünkre és az egészségünkre. Viszont ugye sok betegség is van, amit helyes táplálkozással vagy esetleg étkezési változtatásokkal lehet enyhíteni esetleg a tüneteken, persze nem kigyógyítani, de viszont nagy-nagy hatása van a különböző betegségeknek, és például az inzulin rezisztenciának, vagy a diabeteseknek, a cukorbetegeknek persze oda kell figyelni, hogy hogyan étkeznek. Úgy szintén sok esetben magas a holeszterol, a triglicerid szintek, itt is az étkezés nagy szerepet játszik, vagy a magas húgsav szint, pajzsmirigy betegség.
És milyen szempontokat kell figyelembe venni egy-egy étrend írása kapcsán, személyre szabása kapcsán, vérkép esetleg?
Igen, vérképre van szükség, tehát azt, amit alaposan átnézünk, ezért mondjuk azt ad, hogy ez az étrend, amit én legfőképpen ajánlok, a személyre szóló, tehát nem való másoknak is, mert nézzük az egyén egészségi állapotát, tehát a test összetételét, egy speciális mérlegen egy mérést végzünk, ami meghatározza a vízszintet, a zsírszintet, az össztestben, és ehhez igazítjuk az étrendet, figyelembe vesszük a mindennapi szokásokat, a munkabeosztást, az igényeket, a célokat, tehát ez mind-mind szerepet játszik az étrend elkészítéséhez.
És hogyan néz ki ez? Tehát személyes tanácsadás zajlik, vagy lehetőség van online is ezt így elvégezni?
Egyik és másik is, tehát van személyesre is, online is van lehetőség, tehát hajlamos vagyok alkalmazkodni a messzebb lakókhoz is, akik nem temeriniek, vagy éppen nem tudnak eljönni, vagy éppen mondhatjuk úgy, hogy sűrű a programjuk, és nem tudnak beiktatni egy személyes találkozót.
És meddig tart egy-egy ilyen tanácsadás, találkozó, vagy online konzultáció?
Általában 60 perc az, ami olyan, hogy beleférünk egy beszélgetésbe, mert ugye ez az idő alatt nekem meg kell ismernem a klienset, a szokásairól beszélgetni, az étkezési szokásairól, tehát egy naplót is vezet, amit aztán átelemezünk, hogy hol is van a probléma, vagy mi is az, amin változtatni kellene.
És milyenek a visszajelzések?
Pozitívak, szerencsére pozitívak, vannak eredmények, tehát az, aki már eldönti, hogy változtatni szeretne, tehát ott már az a döntés, meg ott már megvan a motiváció, és ott várhatóak az eredmények is.
Többségében betartják az étrendet?
Persze.
Mit tanácsol így a hallgatóknak? Miért érdemes személyre szabott étrendet követni?
Személyre szabott étrendet abban az esetben érdemes követni, hogyha tényleg fennáll mondjuk egy betegség, vagy magasabb a testsúly, akkor még elérjük azt a célt, tehát a kitűzött célt, addig fontos ez a személyre szabott étkezés folytatása. Amikor már elérjük azt a célt, akkor már követhetünk egy mindennapi étkezést. A lényeg az, hogy megtanuljuk időközben, hogy hogyan étkezzünk, tehát hogy hol a mérték, miből mennyit, és hogy mikor fogyasztjuk, vagy esetleg, hogy milyen élelmiszereket hogyan és mivel kombináljuk. És akkor utána már könnyebb az elért kilót, testsúlyt úgymondván megtartani.
És mik a tervei a jövőre nézve?
Szeretném bővíteni, tovább folytatni persze, és minél több embernek segíteni a helyes táplálkozásba, vagyis inkább a helyes életmód kialakításában, mert persze nem csak az étkezésünkre kell figyelni kell a mozgásra is, minél több mozgást beiktatni a mindennapjainkba, tehát egy változást bevinni a mindennapokba.
Utazunk és utazzunk Vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézetbe látogattunk, ugyanis decemberben ünnepelte 45 éves fennállását. Szabadka belvárosát 1986-ban helyezték műemlékvédelem alá, nem sokkal a Községközi Intézet megalakulása után. Azóta már bővült a város műemlékvédelmi területe, tudtuk meg Szűcs Balázstól, a Szabadkai Műemlékvédelmi Intézet vezetőjétől.
Szabadka városmagja kiemelt műemléknek számít, méghozzá 86 óta, tehát akkor született egy ilyen döntés, hogy levédjük. Hát nem én, nyilván az akkori megmondók, akkor levédték Szabadka belvárosát, és kulturális történeti térettséggé nyilvánították, ami máj napig érvényben van. Most időközben változott a törvény, és hát pontosították ezt az egész folyamatot. Ugyanis akkor elég volt csak meghúzni a határokat, és ezzel ugye megtörtént a városmag megvédése. Na most, ha ezt most csinálnánk, vagy akár 10 évvel ezelőtt csináltuk volna, akkor már pontosan minden épületet értékelni kell, ami a városmagon belül helyezkedik el. Legyen az műemlékvédelmi szempontból értéktelen, vagy értékes, vagy különös értékkel rendelkezik, tehát mindent pontosan le kell írni, hogy milyen értékek találhatók a városba. Ékes példája ennek a nemrég műemléké nyilvánított Radics Fivérek utca, ahol mi minden házat külön-külön értékeltünk, leírtunk, és ugye azt is leírtuk, hogy mit lehet ott csinálni, illetve mit nem lehet csinálni. Hozzáépíteni, nem hozzáépíteni, tetőablakon, tehát részletekbe bemenően, hogy pontosan mit kell, hogy tartalmazzon egy ilyen felterjesztés. Na, mivel a 80-as években még nem követelte meg a törvény ezt, ezért ez a felterjesztés és az ennek alapján meghozott döntés ilyet nem tartalmaz. Hogy milyen épületek vannak pontosan, milyen értékkel rendelkeznek, ez egész egyszerűen nem létezik, ezért bármilyen formában hozzánk beérkezik egy kérvény adott házra, hogy ott átalakítanak, meszelnek, vagy épp ablakot cserélnek, nyilászárókat cserélnek, vagy bármilyen beavatkozás történne az épületen, mi nekünk ezt részletesen le kell írni, és ugye akkor találkozik valójában először a tulajdonos azzal, hogy ő mit tud itt csinálni. Úgyhogy ez egy jogbiztonságot is jelenthet, mert ha van egy olyan dokumentum, ahol már az ember előre megnézheti, tehát ha nem is a tulajdonos, de legalább az építész kollégája vagy barátja megnézik, hogy mit lehet ott csinálni, akkor már úgy fogja megformálni az egész beavatkozást, hogy akkor hozzánk már egy félkész anyag jön, akár egy projekttel, stb., hogy már nincs zsákba macska. Tehát előre tudja, hogy mi az a határ, mik azok a határok, amik között ő mozoghat. Van erre szükség.
A gyakorlatban nyilván, hogy a kivitelezők, vagyis az építészek, az építkezési vállalkozók erről tudnak, hogy most éppen hol építkeznek és mi vár rájuk, de hogy a tulajdonosok, vagy az újdonsult tulajdonosok mennyire tudják, hogy ehhez kell, hogy tartsák magukat, vagy hogy egyáltalán létezik ez a szabályozás?
Ezt csak hallomásból tudják. Általában rémhírek szoktak terjengeni, hogy na most ezt a házat, vagy ezt az utcát, vagy ezt a városrészt levédték, most akkor itt megállt az élet, nem lehet semmit csinálni. Hát ez nem így van. Mindent lehet csinálni, csak a mi feltételeink alapján. Tehát mi pontosan egy segítséget is adunk. Tehát nyitva az ajtó, bárki bejöhet, pontosan meg fogjuk mondani, hogy mit kell átadni, milyen dokumentumok szükségesek, mi az, ami között mozoghat, akár egy homlokzat színét közösen kitaláljuk a tulajdonossal, befektetővel, bárkivel, hogy milyen irányba tudjon mozogni, és javasolunk, abszolút szakember gárdával rendelkezünk, úgyhogy nem is szoktak rosszak lenni azok a javaslatok, amelyeket mi szoktunk adni. Úgyhogy ilyen formában mondom, a tulajdonosok általában nem tudják. Általában nem tudják, sőt úgy tudják, hogy nagyon-nagyon-nagyon rossz a helyzet, és hogy ő minden kéz meg láb meg van kötve ezekben az irányokban, de valójában ez nem így van, és ahogy ön is mondta, az építészek, ugye, akik itt tevékenykednek, szakmabeliek, azok természetesen tapasztalatból tudják, mert lehet, hogy épp a szomszédházra tavaly kértek egy ilyen feltételt, és hogy megtanulták már. Megtanulták, ahogy mi is ugye megtanultuk, úgyhogy ott már rendelkezik ez a tudás. De mondom, a tulajdonosok azok sokszor nem tudják, legyen az újdonsült vagy régi.
Most ezt általánosan kérdezem, és nem Szabadkára, és a témához kapcsolódik, de nem Szabadkára vonatkozik, hanem általánosan, hogy akár mondjuk falu helyen is, hogyha egy nagyon régi, mondjuk parasztházat, egy jellegzetes homlokzatú parasztházat, tornácos parasztházat szeretnénk átalakítani, akkor még ott is talán tanácsos lenne leellenőrizni, hogy bizonyos szinten mi emlékvédelmi épületnek számít, vagy az az utca, vagy az a térség, vagy egy napsugaras homlokzatú.
Így van, így van. Uh-huh. Ugye a napsugaras homlokzat a legékesebb példája erre a területre. Hát ugye van etnológusunk, tehát az minden műemlékvédelmi intézetben dolgozik etnológus, és ez az ő feladata. Ez az ő feladata, és mi ilyen újra felmérések során, tehát akár egy új városrendezési terv során sokszor terepezünk pontosan ilyen, mert ugye egy város, egy városrész, vagy akár egy egész város területrendezési tervét, mikor kezdik kidolgozni, ahhoz kötődnek falvak is. Ugye olyan helyi közösségek, amik a város részei, de a mi szemünkben azok már falvak, és itt akkor végigmegyünk ezeken a falvakon, utoljára Kikinda és környéke volt pont ilyen feladatunk, és ott bizony a falvakban is körülnézünk, és és fölmérik a helyzetet, hogy mit érdemes talán megvédeni. Természetesen falvakban azért, tehát mivel a tulajdonos beleegyezése ez mindenféleképp szükséges ahhoz, hogy akár egy műemlékvédelmi eljárást megindítsunk, és sikeresen be is fejezzünk, de sokan érdeklődnek. Sokan érdeklődnek, mert ahogy múlik az idő, én is ugye egyre észreveszem, hogy egyre büszkébbek az emberek az örökségre. És ez úgy beletartozik most már az örökségükbe, és úgy látszik, hogy ezt felérték ésszel, felfogták, és ugye valószínűleg a látásmód is picit megváltozott, és sokan ragaszkodnak ahhoz, hogy az olyan szép legyen, mint amilyen volt régen. Tehát nem akarnak műanyag ablakokat, akarják azt a paraszt barokkot a házukon, akarják azt az ornamentikát, ami díszíti mai napig rengeteg falusi családi házat, és akkor azok kérik a segítségünket, meg boldogan segítünk. Védeni kicsit kétélű dolog. Kicsit kétélű dolog, mert egy ilyen ház borzasztó öreg. rossz alapokkal rendelkezik. Nem a karbantartás nem úgy zajlott azért az a 100 év alatt, ahogy az kellett volna. És akkor beleerőltetni a tulajdonosokba egy ilyen procedúrát, mint egy szabadkai, vagy a kikindai, vagy zombori, vagy akármelyik nagyváros városmagjára, azért azt nem. Azért azt mi se vállaljuk, mert hát olyan helyzetbe hoznánk a tulajdonost, hogy tényleg nem lenne pénze neki elég azt úgy, olyan formában fenntartani, de azért felhívjuk a figyelmet, beszélünk velük, tehát a nagyon fontos a személyes kapcsolat is, leülünk velük, elmeséltetjük, hogy honnan ez a ház, hogy örökölte, hogy mennyire, akkor mutassa meg, hogy mire büszke, hogy csinálja. Szóval ezen azért végigmegyünk, és ha van olyan ház, valahol akadunk egy olyan házra, ahol a tulajdonos vállalná azt, hogy az ő háza műemlékként éljen tovább, akkor akár egy tájháznak titulálnánk, akkor természetesen minden segítséget megkap tőlünk. Kevés ilyen példa van, de a kis falvaink, amik szinte az ember nem is tud róluk, borzasztó kincseket rejtenek egyébként. Borzasztó kincseket, mert ugye Vajdaság azért itt aztán megfordult mindenféle ember. Így kell, így van. Franciák, szászok, székelyek, tehát, és ezek mind hozták magukkal a saját építészeti stílusaikat, és ezek mind fellelhetőek.
És maradandó örökség maradhatna.
Így van. Ehhez természetesen az állam segítsége nagyon fontos lenne, és visszatérve pont azért, mert a falvainkban a jövedelmek azért mélyen alul vannak a városiakhoz képest, úgyhogy a fenntartások ezeknek, már maga a fenntartások se olcsó nekik, nemhogy még egy műemlékvédelmi feltételek szerinti fenntartás.
Visszakanyarodva akkor a szabadkai belvároshoz és a városmag megőrzéséhez, kik végzik az épületek értékelését?
Ezt folyamatában végezzük, megint csak visszatérek a városrendezési tervekre. Tehát a szabadkai városmag az a régi, amiről beszélek, tehát nem a radisfivérek, hanem az, ami már eddig is megvolt, három részből áll. A zónákra lehet osztani, az 1-es, 2-es, 3-as zóna, és az a terv, tehát most a 2-es zónával elkészültünk, hamarosan az majd fölterjesztése kerül.
Az melyik rész?
Az hát valójában az ez a rész, ahol
a
vagyunk.
A városháza környéke.
Így van, a városháza, a zsinagóga, tehát ez az a középső rész valójában.
Szűk belváros,
ugye a Gyomkötő utca, Kismari Szabadkát, akkor a fasizmus áldozatainak tere, és végig ez a...
Ez a székesegyháza.
Így van, tehát körülbelül ez a rész az, ami a 2-es zónát illeti. Ugye ebből volt is egy elég komoly zűr, mert itt ilyen nézeteltérések voltak ezzel kapcsolatban. Hát ugye én úgy szeretem hívni, hogy örökség közösség. Uh-huh. Tehát mert nem csak mi védjük az örökségünket, tehát a műemlékvédelem csak egy szerepet kap ebbe az egészbe, de ugyanúgy a média, ugye mondom ezt ön miatt, akkor a polgárok, a befektetők, a politikusok, ezek mind részei ennek az örökségközösségnek. Tehát mindenkinek valamilyen érdeke fűződik az örökséghez.
És szerepe is lehet,
és kell is, hogy legyen szerepe. De mindenkinek fel kell fogni egyszer és mindenkorra azt, hogy ez egy érték. És akkor így kell hozzáállni. Tehát egy befektető, aki lerombol 3 szecessziós házat, hogy fölépítsen egy sztiroporpalotát, az szerintem nem szabad, hogy része legyen az örökségközösségnek, tehát nem szabad, hogy befektető legyen egyáltalán a városmagba. Lehető bárhol máshol befektető.
Peremvárosi része.
Így van, peremvárosi része, stb. Tehát lehető befektető, de egy városmagba, nem csak Szabadkára értem, bármelyik városmagba, tehát ilyen hozzáállással nem szabad befektetni. Egyszerűen a Szabadka központja az ez, tehát minket állandóan ezzel támadnak, hogy a fejlődést megállítjuk.
Tehát egy régi stílusú, az utcai részen régi stílusában, és a külső falakat meghagyva a belső terek lehetnek korszerűek.
Persze, hogy lehetnek, sőt, a 21. században élünk, tehát nem ilyen formában nem is szabad gondolkodni, tehát nem konzervdobozban akarunk élni. De hozzáteszem, tehát, hogyha egy zsinagógáról van szó, vagy egy olyan épületről, ami más értékekkel is rendelkezik, teszem a szakrális és így további értékekkel, ott azért számít az, hogy az olyan formában maradjon fenn, ahogy az megépült, így van. De hát még ott ott is a tűzvédelem, a stb. A modern követelmények, még azt is valahogy el kell dugni. Így van, a fűtéstechnika, a
szellőzés
a zsinagógában, hát ez a vért izzadtunk, mire kitaláltuk azt, hogy milyen formában tudjuk a párát.
Legyen, de ne lássuk.
Igen, legyen, de ne lássuk, de ne is halljuk, jó. Mert ugye ezek által a hang, hát csak végül megoldottuk, ugye? De ha az ember bemegy a zsinagógába, akkor azt látja, hogy az ugyanúgy néz ki, mint ahogy kinézett. De mondom, ez egy olyan példa, amiből egy van, most legyünk őszinték, de egy századfordulós nagy polgári bérház, ahol tényleg egyetemet lehet, vagy luxus lakásokat, vagy mit tudom én, mit, amit, a 21. század, amit követem, meg lehet csinálni úgy, hogy az kívülről, az utcafrontról ne látszódjon. És akkor megmarad egy olyan városkép, amire mi büszkék vagyunk.
Utazunk és utazzunk. Vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
Az idegenforgalmi mellékletben, a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban Zomborba is elkalauzoljuk hallgatóinkat, ahol egy orgona avató ünnepség keretében megáldották és átadták rendeltetésének a Szent István templom orgonáját. Az idén 100 éves hangszer ugyanis felújításra szorult. Orsovai Bibianna beszámolója.
A zombori Szent István templom orgonája 1926-ban épült Salzburgban. 3180 sípjával ez a hangszer Vajdaság legnagyobb és Szerbia második legnagyobb orgonája. A felújítás munkálatait a topolyai Apró Tibor orgonaépítő vezette. Wismek Bernardin atya 23 évig volt a Karmelita rendház priorja.
Az orgonának az állapotát igyekeztünk mindig úgy foltozgatni, és aztán jött egy lehetőség, amit sikerült kihasználni, és kicsit ilyen hihetetlen módon is, de végül is ugye sikerült összehozni, hogy körülbelül 5 év alatt ugye sikerült felújítani az orgonát, ami hát 1926-ban lett felszentelve, tehát önképpen a 100 éves évfordulójára lett az orgona felújítva, és ez az ünnepség is azt hiszem, hogy csak 3 nappal előzi meg az 1926-os szentelésnek a dátumát.
Az orgona felújítását a Magyar Nemzeti Tanács 2020-ban benyújtott kérelme alapján a magyar miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága támogatta 110 000 euróval. Nacsa Lőrinc, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára ünnepi beszédében a hit nemzetmegtartó erejét méltatta.
2010 óta egy nemzetpolitikai fordulatot vettünk, az előtti kormányok nem törődtek a külhoni magyarokkal. Mi megpróbáljunk becsatornázni minden magyart a nemzet vérkeringésébe. A közösségek megmaradása a legfontosabb. Olyan beruházásokat, olyan programokat támogatunk, ami a szülőföldön való boldogulást és megmaradást segíti. Legyen szó az oktatásról, a kultúráról, a gazdaságfejlesztésről, vagy a hitről. Itt is Zomboron egy ilyen beruházásról van szó, ami a helyi közösségnek, a magyar közösségnek és a többségi közösségnek is örömére válhat.
Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke elmondta, hogy a felújított orgona hosszú távon fogja szolgálni a zombori magyar közösséget.
Zombor a vajdasági magyar közösségnek az egyik legfontosabb központja. Annak ellenére, hogy szorványban él itt a magyarság, az egyetemleges magyar nemzetnek egy nagyon fontos szelete a zombori, sőt a nyugatbácskai magyarság. Emellett rengeteg értéket adott a nemzetnek zombor, illetve a nyugatbácskai magyarság, és azon nemzetrészek közé tartozik, amely a legtöbbet szenvedte a trianoni békediktátumtól errefelé, hiszen nem csak a második világháború vége, hanem a 90-es évek elején is nagyon-nagyon nehéz volt itt magyarnak lenni.
Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke szerint ez a hangszer tanúja volt a 20. század történelmi viharainak.
A Magyar Nemzeti Tanács számára is nagyon fontos az értékteremtés, és a zomborvárosnak van egy külön lelkülete, egy gyönyörű nagyvárosról beszélünk, megyeszékhelyről beszélünk. Ezért esett a választás arra, hogy itt a Szent István templomnak az orgonája legyen majd felújítva. Akkor, amikor a felújítások elkezdődtek, akkor még nem gondoltuk azt, hogy pont az orgona építésének és felszentelésének a 100 éves évfordulójára esik majd pont ez az átadó, de örülünk annak, hogy ez sikerült így összehozni.
Az orgonát Fazekas Ferenc püspök áldotta meg. Az ünnepség záró részében az egybegyűltek Vizin Kornél orgonaművész hangversenyét hallhatták.
Az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelyben beszámoltunk a Prosperitáti Alapítvány mentorprogramjának záró rendezvényéről. Folytattuk az önkormányzatok beruházásainak ismertetését. Ezúttal Nagykikindán, Óbecsén és Magyarkanizsán jártunk. A fogyasztóvédelmi mellékletben a sérült műszaki áruk visszaváltásáról beszélt a szakember. A vállalkozói rovatunkban temerini táplálkozási tanácsadót mutattunk be. Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban Szabadka belvárosának műemlékvédelmi épületeit jártuk körbe. És beszámoltunk a zombori Szent István templom orgonájának felújításáról is. A munkatársak Zorai Éva, Kónya Kovács Otilia, Zórát Cservenyák Anetta, Csubriló Zoltán, Orsovai Bibianna, Móricz Éva, Horváth Csaba és Bozsidár Nikolit nevében Hegedűs Erika köszöni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a közmédia internetes oldalán, az rtv.rs.hu honlapon, a hangtárban, a heti gazdasági figyelő cím alatt. Műsorunkkal a jövő héten a szokásos időben, kedden délelőtt a 10 és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után, valamint szerdán hajnalban 3 óra előtt jelentkezünk ismét. Mit leszünk? Remélem önök is.